Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérem Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárunk első versét. Foglaljuk el a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket a 240. énekünkkel, énekeljük el mind a 7 versét. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek! Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Halljátok, testvéreim, Istenünk igéit a Máté evangéliuma 5. részéből, az első 16 versből.
Amikor meglátta a sokasságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire se való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását, szívünk befogadását, megtartását, imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, mert te vagy a föld és az ég ura. Te teremtettél mindent, a te kezedben van minden. Köszönjük, hogy a mi kis életünk is ott van a te kezedben. És köszönjük azt is, hogy most eljöhettünk ide, te eléd, te látod a mi szívünket, hogy örömmel, lelkesedéssel, de lehet, hogy megterhelten, megfáradva jöttünk most ide. Kérünk azért, hogy mindezeket hadd tudjuk letenni. Hadd tudjuk letenni annak a terhét, bűnét is, hogy olyan gyakran nem sikerül só és világosságnak lenni. Talán ezen a héten se mindig így történt. Kérünk, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg mindenért, amikor nem úgy éltünk, ahogy te azt szeretted volna. De most azért kérünk, hogy hadd tudjuk felemelni a szívünket, és hadd lássuk meg azt, hogy te ki vagy, és mit üzensz nekünk. Hadd tudjunk megnyílni előtted, hadd engedjük, hogy hassanak a te szavaid, mert te itt vagy közöttünk, a te szent lelked által. Hívunk is, és várunk is, legyél itt, töltsd be minket. Te legyél az, aki felé a tekintetünk irányul. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a gyerekeket szeretném hívni. Nagyszerű. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ez nagyon szép volt. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de van nekem két kis gyermekem. Az egyik, a nagyobbik, ő már majdnem 2,5 éves, a kisebbik, ő még nagyon pici, 1,5 éves. És igaz, hogy ilyen kicsik ők még, de szinte biztos vagyok benne, hogy nem sokára már fognak veszekedni egymással. És tudjátok, hogy ezt honnan gondolom? Onnan, hogy a nagyobbik már most előszeretettel szereti elvenni a kicsitől azt, amit éppen fog a kezében. És most még nagyon békésen tűri, még pici. De pár hónap múlva már nem nagyon fogja ezt így engedni, hanem elkezd majd sírni. Aztán megint egy kis idő, akkor már mondani is fogja, hogy ne vedd el a játékomat, mert az az enyém. Nem tudom, mennyire ismerős nektek ez a helyzet. Hát valószínűleg azért én úgy gondolom, hogy ismerős. Biztos vannak testvéreitek, és vagy ha nincs, akkor óviban biztos előfordul ilyen helyzet. De abban is biztos vagyok, hogy nagyon sokszor hallottátok már azt, hogy nem szabad veszekedni, ne veszekedjetek. Mit gondoltak, miért mondják ezt a szülők, vagy miért tanítják ezt itt a gyerekistentisztelten is? Van ötletetek? Miért ne veszekedjünk? No. Felnőttek ilyen unalmasak? Senkinek nincs ötlete? Hát én pedig kettőt is gondolok. Két dolog miatt sem annyira jó ez. Először is nem jó annak, akivel veszekedünk, mert lehet, hogy megbántjuk közben. Közben olyat mondunk neki, amit amúgy nem is gondolnánk komolyan. Csúnyákat mondunk rá, hogy te ilyen, meg olyan vagy, mert hogy én szeretném azt a játékot. Ilyen előfordult már veletek, nem? És akkor ez azért rossz, mert hú, bocsánatot kell kérni, az se túl könnyű. Aztán van még egy, ami miatt rossz a veszekedés. Közben azért várok, hát ha valami még eszetekbe jutott. Na mindegy. Mert ha a veszekedés nekünk sem jó. Biztos ti is éreztétek már egy nagy veszekedés után, azért ti is rosszul érzitek magatokat. Nem jó ez a helyzet. Egyszerűen rossz érzés, hogy haragba vagy a testvéreddel, haragba vagy a anyukával, bárkivel. Nem jó dolog veszekedni, mert az nekünk se jó, minket is rombol. Most ezzel az üzenettel szeretnélek elküldeni titeket, hogy gondoljatok erre, hogyha majd a csoportos foglalkozáson esetleg összekapna valakivel, hogy ezért sem jó veszekedni, és valóban Isten úgy teremtett minket, hogy sokkal jobb békességben lenni, és szeretni egymást. Áldás békesség! Ige hirdetésre készülve énekeljük a 156. énekünket. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Isten igéjét olvasom Máté evangéliuma 5. részéből a 43-tól a 47. versekig. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazakra és hamisakra. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanazt teszik-e a pogányok is? Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, a hegyi beszédnek az egyik legnehezebben megvalósítható szakaszát olvastam most fel. Talán amikor hallgattuk is ezeket a szavakat, azt gondoltuk magunkba, hogy hát azért ez talán kicsit túlzás, ezt úgyse lehet megvalósítani, szeretni az ellenséget. Hát hogyan is kell ezt? Lehet, hogy távolságot tartottunk emiatt, hogy hú, hát ez nem is nekünk szól, biztos csak egy pár kiválasztott embernek, akik nagyon ügyesek, nagyon szent életűek, de rólunk biztos nem is szól. És valóban az egyháztörténetben is volt olyan időszak, amikor a hegyi beszéd erkölcsi üzenetét nem értették mindenkire érvényesnek, hanem csak egy szűk rétegre, a szerzetesekre nézték ezt kötelezőnek. Az átlag embernek nem is kellett meg se próbálni, hogy engedelmeskedjenek Jézus szavainak. De még Luther is szétválasztotta ennek a hegyi beszéd tanításának az üzenetét, a személyes életben kötelezőnek, mérvadónak tartotta, viszont a társadalmi életben már nem. Viszont ezzel az értelmezéssel az a baj, hogy a Szentírásban nem olvasunk ilyen szétválasztást. Hallottuk a lekcióban, hogy úgy kezdődik a hegyi beszéd, amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá a tanítványai. Tehát sokaság is ott volt, és a tanítványai is ott voltak. A szűkebb réteg is ott, szűkebb kör is ott volt, és egy tágabb kör is. Így tehát próbáljuk meg egy kicsit közelebb engedni magunkhoz ezeket a szavakat, hogy hát azért van esély arra, hogy mindannyiunkhoz szólnak Jézus szavai, vagyis az ellenség szeretete is. Még akkor is, hogyha nagyon távol érezzük magunkat ettől a magatartástól. Viszont a hegyi beszéd tanításának való engedelmesség nem megy magától. Nem megy úgy, hogy egyszerűen elhatározom, hogy na én mától kezdve így akarok élni, és én szeretni akarom az ellenséget is. Ennek egy nagyon fontos alapja van, hogy hogyan lehetséges ez. Ez az alap pedig az, hogy Isten szereti az embert, és szeretné a lehető legtöbbet kihozni belőlünk. Istenben egy új életet kaphatunk, és hogyha elindulunk ezen az új életen, akkor ez a hit útja, ami folytán az engedelmességünk növekszik, fejlődhet. Tehát egyre inkább érezhetjük azt, hogy krisztusi lelkületűek leszünk, növekedünk ebben a lélekben. Ha tehát ezen az úton haladunk, és vágy van bennünk, hogy Isten hasson ránk nap mint nap, akkor egyáltalán nem is vagyunk olyan messze az ellenség szeretetétől. Igénk úgy kezdte, hogy egy ellentétpárt hozott egymással szembe. Szeresd fel a bodátodat, és gyűlöld ellenségedet. Szeretet és gyűlölet. Tudnunk kell, hogy ez az ige szó szerint nem található az Ószövetségben, viszont más Biblián kívüli iratokban azért hasonló, megtalálható. Vagyis ez a tétel ismerős lehetett az akkori kor zsidóságának. És ezek szerint is cselekedtek. De testvérem, nem hiszem, hogy emiatt meg kellene botránkoznunk, mert egy kis nép fennmaradása ezt diktálja. Ha nem gyűlöli az ellenségét, és nem fejezi ki azt fegyveres úton is, akkor minden bizonnyal az ellenség fogja őt gyűlölni, és fegyveres úton legyőzni. Így tehát ebben az értelemben az ellenség gyűlölete védelmet jelent a nép számára, védelem a saját népem, a saját fajtám számára. És ugyanúgy, hogyha mi is gyűlölünk valakit, akkor ezzel saját magunkat védjük, mert nem akarjuk kiszolgáltatni magunkat még inkább annak, aki rosszat akar nekünk. Mert ugye az ellenség az, aki rosszat akar nekünk. Viszont, hogyha még tágabb értelemben szemléljük a gyűlöletet, akkor mégiscsak azt kell mondanunk, hogy nem jó tanácsadó a gyűlölet, és mégsem az életet segíti, hanem rombolja és tönkreteszi azt. Egy saját élményemet tudom elmondani, nemrég történt pár hete, a szomszédunkban válnak a házasfelek, és az asszony el is költözött onnan. Viszont egyik este megjelent, és égtelen ordításra lettünk figyelmesek, hallottuk, mert vékonyak a falak. De aztán nem csak ordítást hallottunk, hanem tárgyak is estek, csattantak, dörrentek. Elég ijesztő volt, végül a rendőrség is kijött. Az asszony egyszerűen szétverte a lakást, a vakulat is több helyen megsérült. A gyűlölet, az indulat, a harag ezt eredményezi, romhalmazt hagy maga után. Romokat a lakásban, de ami még szomorúbb, romokat az életünkben is. És ez utóbbit pedig nem olyan könnyű kipucolni, vagy újrafesteni, mint a lakáson esett csorbát. Ezt teszi velünk a gyűlölet, amit olyan sokan őrizgetünk a szívünkben. Persze megvan a magunk magyarázata, azért gyűlölöm őt, mert tönkretett, mert megsebzett, mert legyőzött, mert megalázott, és ezt nem lehet elviselni máshogy. Vagy társadalmi csoportokat is tudunk gyűlölni, mert ők alávalók, mert ők gazemberek, semmire kellők. Most nem arra szeretném tenni a hangsúlyt, hogy mennyire van ez így, hanem arra, hogy mi magunkat romboljuk azzal, hogyha helyet adunk az ilyen gyűlölködő érzéseknek. A sok gyűlölet és negatív érzés ezen túl még hat a testünkre is, mert testi tüneteket is tud produkálni, vagyis megbetegít minket fizikailag is. A gyűlölettel tehát nem járunk jól. Még akkor sem, hogyha úgy érezzük, hogy teljesen jogosan haragszunk. Mi tehát akkor a megoldás? Amit itt Jézus mond, hogy próbáljuk szeretni az ellenséget is. Ez a fajta szeretet megnyilvánulás azért, ez a fajta szeretet, a szeretet megnyilvánulás csúcsa, nem ezzel kezdjük mert ehhez nagyon sok minden kell. Én magam sem ismerek túl sok embert, mondhatni elég keveset, akinek az életéből ez áradna, hogy tudja szeretni az ellenségét. Azért olyan nehéz ez, mert itt önmagunkon túl kell lépni. Túl kell lépni a saját sérelmeinken, a saját pusztító érzéseimen. Ehhez pedig érett személyiség és érett hit kell. Két példát hozok erre az egyház történetből, bemutatva, hogy azért pár embernek mégiscsak sikerült, és ezért nem lehetetlen. Az egyik a magyar reformátor Szegedi Kis István. Élete nagyon színes fordulatokban és nehézségekben is gazdag volt. Egyszer feljelentették őt, és 2 évig fogságban volt. Majd egy török bék átvitette szolnoki börtönbe, és ott többször véresre verve vezettette végig az utcán, hogy szánalmat keltsen irántam, és így minél több pénzt csikarjon ki váltságdíjgyanánt. Szenvedés, megaláztatás jutott bőven neki ebből az időszakból a török bégnek köszönhetően. Eltelik több év vagy évtized, Szegedi Kis István békésen szolgál új szolgálati helyén, Ráckevén, aztán egyszer csak odautazik ez a bég. Újra találkozik ez a két fél, szemtől szembe. Szegedi előtt újra lejátszódik a fájdalmas múlt, amiért akár elégtételt is kaphatott volna, vagy legalábbis szóvá hozhatta volna. De ő inkább a megbocsátást választotta. A török bég érezte, hogy ez egy kivételes keresztényi tett. A történet szerint aztán Szegedi fia ennek a török bégnek köszönhette a külföldi tanítatását. A másik példa pedig egy még ma is élő szerzetes, magyar szerzetes, múlt században történt velem az, hogy Argentínában szolgált, ahol polgárháború dúlt. Az ott jelenlévő szerzetesek a szegénység és a nyomor enyhítése miatt tartózkodtak ott, de ez sokaknak nem tetszett. Politikai színezetet éreztek az ő jelenlétükben. És ezért fel is jelentették őket, bár nyilvánvalóan koholt vádak alapján. Elfogták ezt a szerzetes társaival együtt, fejükre zsákot húztak, majd megfulladtak. Bilincsben tették a kezüket, lábukat, oda kötözték nehéz ágyugójukhoz, és hónapokon át így tartották őket. Nagy lelki vívódás jelentett ez a szerzetes számára, hiszen jogtalanul érték őket ezek a kínzások. Kétségbeesés, düh, szomorúság, félelem újra és újra hatalmába kerítette őt. De közben folyamatosan nagyon-nagyon sokat imádkozott Istenhez azért, hogy ezek az érzések eltűnjenek tőle. Azon kívül imádkozott még azért is, hogy a kínzói valami módon hasznát vegyék annak, hogy ő imádkozik érte. Értük. A szabadulás után aztán több év telt el, és nagyon sokat imádkozott azért, hogy tudjon megbocsátani nekik, de még mindig őrizte azokat a dokumentumokat, amik felmentették volna őt egy tárgyaláson, rehabilitálták volna. Viszont a belső fejlődése eredménye az lett, hogy elégette ezeket a dokumentumokat, mert rájött arra, hogy nincs szüksége arra, hogy rehabilitálják őt. Rájött, hogy Jézust sem rehabilitálták soha, mert az ő tanítványai, követői hittek Jézus igazának. A többség a nyilvánosság előtt pedig Jézus megmaradt egy bűnöző, aki joggal kapta a büntetését. Végül tehát ez a szerzetes félelem, fájdalom és düh nélkül tudott kínzatására és kínzóira gondolni. Hatalmas dolog ez. Őszintén tisztelem ezt a két embert, és mindenkit, akinek sikerül ez. Kivételesen érett hitről tanúskodnak ezek a történetek. Ahogy ezt hallhattuk, meg ahogy én is olvastam ezeket a történeteket, azért megfogalmazódott bennem, hogy hát igen, de én még nem tartok itt. Én nem vagyok se reformátor, se szerzetes. Hogyan is lehet eljutni ide? És egyáltalán érezzük magunkat rosszul, mert még nem tartunk itt. Isten elítél minket azért, hogy látja a mi hiányosságainkat. De nem hiszem, hogy emiatt rosszul kellene magunkat érezni. Nem hiszem, hogy Jézus ezekkel a szavakkal a földbe akarna minket döngölni, hanem egyszerűen hatalmas lehetőséget akar felragyogtatni előttünk. Sokkal többre vagyunk képesek, mint gondolnánk. Ha pedig komolyan vesszük azt, hogy Isten szeretete valóban határtalan és feltétlen, és ebben a szeretetben éljük az életünket, akkor az tud hatni mi ránk, tud hatni a kapcsolatainkra is, a szeretetünk megélésére is. És épp ezért tudunk a szeretetben fejlődni. Mint ahogy egy kisgyerek is nagyon sokat fejlődik, amíg eljut odáig, hogy érett, elkötelezett, belsőséges kapcsolatokat tudjon kialakítani, először még azért szereti a szüleit, mert egyszerűen szüksége van rá. De végül azért, később azért ez megváltozik. Azért alapvetően megállapítható az, hogy a kölcsönösséget mindenféleképpen igényeljük a kapcsolatainkban. Ez a vámszedő vagy a pogányoknak az erkölcse, amit hallottunk a hegyi beszédből. Hogyha nem érezzük, hogy a másik is hasonlóképpen viszonozza az érzéseinket, akkor egy idő után elhidegülünk, bezárunk, mert egyszerűen nem akarjuk magunkat kiszolgáltatni annak, hogy nyissunk olyan felé, aki ezt nem viszonozza. Vagy lehet, hogy rossz szándékai vannak. De ebben az esetben nem azt jelenti a szeretet, hogy rá erőszakkal próbáljuk helyreállítani ezt a kapcsolatot. Bizonyos kapcsolatok sajnos nem állíthatók helyre, mint például a szomszédom házassága. De az, hogy milyen indulat van bennem a másik ember iránt, aki nekem esetleg rosszat tett, az viszont már az én felelősségem. Az ellenség szeretete nem azt jelenti, hogy rajonganom kell a másik emberért, aki nekem rosszat akar, de azt jelenti, hogy a lehető legjobb indulattal próbáljak meglenni felé, még akkor is, hogyha ő rossz indulattal van. És itt túljutunk a kölcsönösség törvényén. Itt már nem úgy viselkedünk, mint a pogányok, vagy mint a vámszedők. Ez a fajta szeretet az, amit egyedül csak Istentől tudunk megtanulni, mert ő akkor is szeret minket, amikor mi ezt nem viszonozzuk számára, mert az ő szeretete túlmutat minden kölcsönösségem, hiszen az ő szeretete feltétel nélküli. A legkirívóbb példa számomra ebben az, amikor Jézus a kereszten imádkozik azokért, akik okozták az ő szenvedését. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ezt jelenti az ellenség szeretete. Akkor is jó indulattal lenni felé, hogyha ő rám támad. De még egyszer összefoglalóan, miért is kell ezt tennünk, hiszen ez a világ törvényei szerint annyira abszurd. Először is azért, mert ez az isteni természet sajátja, és hogyha kapcsolatban vagyunk az Úristennel, akkor ez ránk is hat, és mi is tudunk fejlődni a szeretetben. Másrészt kicsit önzőbb megvilágításból, pedig azért, mert egyszerűen jobban járunk mi saját magunk, hogyha nem adunk helyet a gyűlölködő, haragvó érzéseinknek, mert azok minket is rombolnak, pusztítanak, megbetegítenek. Ha azonban meg akarunk szabadulni ezektől, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Isten segíteni fog. Nem megy egyik napról a másikra. A történetünk szereplői is több éven át, vagy évtizeden át imádkoztak, de ott volt a vágyuk, és ott volt a szándékuk, eltökéltségük, hogy ez sikerüljön. Isten látta a vágyat a szívükbe, és ki is munkálta azt, hogy meg tudjanak bocsájtani. Lehet, hogy mi még nem tartunk éppen itt, mindannyian úton vagyunk, ki éppen hol tart, ezt nem tudhatjuk. De Isten akkor is látja a szívünket, és látja, hogy akarunk-e szabadulni a gyűlölettől, ami ott van az életünkben, vagy pedig jól megtűrjük azt. Ezért az a kérdés szerintem ennek az ige szakasznak a kapcsán, hogy tudjuk-e szeretni az ellenségünket, hanem az, hogy legalább elkezdtek-e már zavarni a bennünk lévő ellenséges érzések. Elkezdtünk-e már imádkozni azokért, akik nekünk rosszat okoztak. Akarjuk-e, hogy a rossz érzéseink helyett Isten szeretete töltsön be minket? Mert ha már ezt elkezdtünk, akkor már jó úton vagyunk, és Isten ezt mindenképpen értékeli. Adja Isten, hogy így tudjunk élni kitartóan, és próbáljunk szeretni környezetünket elsősorban, akikkel együtt élünk, és hát a környezetünkben vannak olyanok is, akiket nehéz szeretnünk, akikkel konfliktusunk van, akik rosszat akarnak nekünk. De mégis hadd tudjunk Isten lelkével ő rájuk tekinteni. Amen. Most énekeljük ráfelelésképpen a 281. énekünk 4. és 5. versét. A 281. énekünk 4. és 5. versét Jézus szent áldozatjáért és érdemes haláláért töröld el bűneinket. Istenünk, köszönjük a te szavaidat. Köszönjük akkor is, hogyha azok kemény szavak, olyan szavak, amiket nem szívesen hallunk meg, hogy távolságot tartunk tőlük, hogy ez nem is vonatkozik rám. De legyünk hálásak először azért, mert te vagy, és te szerető Isten vagy, aki szeretsz minket úgy, ahogy vagyunk. És tanulhatunk tőled szeretni, nap mint nap. De te látod azt, hogy nem olyan könnyű mindig megmaradni ebben a szeretetben. Nem olyan könnyű minden kapcsolatunkat a szeretetre építeni. Annyi minden más is van, ami megzavar minket. És kérünk most Istenünk azokért az emberekért, akik vétettek ellenünk, akik rosszat tettek ellenünk. Lehet, hogy nem szándékosan, de lehet, hogy szándékosan. Kérünk őértük. Te látod, hogy nekik sem jó az, hogyha bántanak minket. Kérünk őértük is, hogy az ő életüket is gyógyítsd. És azokért az emberekért is kérünk, akiket mi bántottunk meg, akiknek mi okoztunk sebeket, fájdalmat. Kérünk azért, hogy ezt tudjuk észrevenni, és hogyha kell, akkor bocsánatot is tudjunk kérni. Kérünk Istenünk a családokért, te látod, hogy mai világunkban mennyire nehéz megmaradni épnek, egésznek, és mennyi sok a sérülés. Kérünk, hogy őrizz minket itt a gyülekezeten belül, és azon kívül is. És kérünk minden nehéz helyzetben lévő emberért, kérünk a gyászolókért, akik nemrég veszítették el szerettüket, hogy add a te vigasztalásodat ő nekik. Kérünk minden nehézségben lévő emberért, testi vagy lelki kínokat hordozókért. Kérünk téged egész magyar népünkért, te látod, hogy milyen nagy bajban vagyunk, szinte folyamatosan csak bajban vagyunk. Kérünk azért, hogy te adj olyan embereket, akik tudnak valamit segíteni, és adj bölcsességet a vezetőknek. És kérünk egész világért, ahol szintén sok a nyomorúság, sok az éhezés, sok a háború, de őrizz minket, vezess minket, vezesd, legyen ott a te kezedbe ez az egész világ, minden örömével és bánatával együtt. Kérünk, Úristen, őrizd meg minket a jövő héten is. És kérünk, hallgass meg a szívünk csöndben elmondott imádságát. Ti azért így imádkozzatok, mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Végső búcsút vettünk dr. Tőkés Ágnestől 66 éves korában. A feltámadás igéit Ézsaiás könyve 40. részéből a 6-tól 8. vers alapján hirdettük, szózat szól, kiálts. És mondotta, mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, elhull a virág, ha az Úrnak szele fuvalt rá. Bizony, fű a nép. Megszáradt a fű, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívű családot. Jelenleg most ezen a hétvégén, munkatársi hétvégén van a gyülekezet többi tagja, a presbiterek és a lelkipásztorunk. Berekfürdön, Imádkozzunk őértük is, most vázolják fel ennek az évnek a tervezetét. Ökumenikus ima hét csütörtöktől vasárnapig lesz. Csütörtökön 18 órakor az evangélikusoknál, pénteken 18 órakor baptistáknál, szombaton 18 órakor reformátusoknál, vasárnap 19 órakor a Szent Lipótban. Szombaton istentisztelet után szeretett vendégség lesz. Tartsuk szívügyünknek, fontos az új lelkész testvérek miatt is, és az iskola népszerűsítése miatt is. Pap Tamás szervezésében készült 2012-re gyülekezeti naptár. 200 forintos áron kapható az iratterjesztésben. Az internetes levélcím sajnos többek általi ellenőrzés ellenére is hibásan került rá, helyesen a honlapon és a hírlevélben található. Az önkormányzat november 17-i ülésén 11-2 arányú szavazással elfogadta 2012. augusztus 31-i dátummal a Rózsakerti Iskola fenntartói jog átadását. November 30-án aláírtuk a szerződéseket. Egyházunk fokozatos testületei december 16-ával jóvá hagyták. December 22-én beadtuk a működési engedély kérelmét. Megkezdtük a leendő Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola toborzását. Igényfelmérő adatlap letölthető a honlapról és elvihető a kijáratnál. A hírlevélben is van ismertető és adatlap. Kérjük, a jelentkezést kezdjük meg az óvodába és az iskolába is. Szülői értekezlet február elején lesz az iskolában. Hétfőn kóruspróba, szeretettel várják a régi és az új tagokat. A Halacska óvodában felnőtt néptáncoktatást tart Megyeri István és Kis Sára kezdőknek. Minden héten csütörtökön 18 órától. Várjuk a gyülekezet tagjait az óvoda torna termében. Kérjük, hogy lehetőség szerint támogassuk havi rendszerességgel gyülekezeti szolgálatainkat. A választói névjegyzékbe csak konfirmált, az úrvacsorával rendszeresen élő és a gyülekezetet anyagilag is rendszeresen támogató nagykorú egyháztag kerül be. Kérjük, hogy ennek támogatására töltsük ki a pénztárosi asztalnál található gyülekezettel. Az iratterjesztésnél egy dobozban a talált tárgyak között lehet válogatni. Most pedig énekeljük záró énekünket, a 261. dicséretünk mind a négy versét. 261. dicséretünk, kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.